Kedves fiúk, lányok, a hitről beszélgettünk az elmúlt alkalommal, hogyan is fejlődik ki az ember hite. Mert végeredményben a kérdés ezen dől el, hogy az ember hívő szemmel nézi a világot és az életet, vagy pedig nem. Ez most nem azt jelenti, hogy aki nem hívő szemmel nézi a dolgokat, az eseményeket és a saját életét, kapcsolatait, ebben minden bent van, az nem azt jelenti, hogy az az ember szükségképpen rossz. Sőt, az, hogy én hívő szemmel nézem a világot, ez nem jelenti azt, hogy akkor én mindenki fölött vagyok. Ez csak azt jelenti, hogy nekem ez az egészen sajátos látásmódom. Az én életemben ez a meghatározó, és ez azért fontos, mert a hívő ember az a valaki, és ezt nagyon jól jegyezzük meg, az a valaki, aki az isteni igazságok fényében, a Jézus Krisztustól tanított igazságok fényében nézi a világot és az életet. Ez a hit, ez a hívő szemlélet. Másképpen úgy is mondhatom, hogy elfogadom azt, amit Jézus mondott. Egy csomó dolgot nem kell az embernek kitalálni. És ez nagyon fontos. Ne nagyon higgyetek az okoskodó embereknek. Legyetek mindig óvatosak azokkal szemben, akik okoskodnak, akiknek mindig van valami extra véleményük, van mindig valami külön dolguk, vagy akik mindig okosabbak a másiknál. Akármilyen kerek igazságot mond ki valaki, akkor ő az okos, az okoska, neki van kérdése, vagy föntartása. Érem, így nem lehet élni. Így nem lehet élni. Tessék megfigyelni, vagy belegondolni abba, hogy az élet igazi élményei mindig spontánok. Hát mondom, kimondom, ez a gondolatom támad, akkor kimondom. Hát akkor, amikor megpuszilsz valakit, mondjuk nem csókolózol, csak megpuszilod. De hát azt is mondhatnám. Akkor elkezdesz rajta filozofálni? Vagy amikor megöleled azt a másikat? Elkezdesz filozofálni? Legyetek óvatosak az okoskodó emberekkel. Ez most nem azt jelenti természetszerűen, hogy az ember engedjen a hatásoknak, az élményeknek, és mit törődöm én? Nem. Megvannak az elvek. Ezek világosan beépültek az életembe. Ezek rendező elvek, és élem az életemet. Ez nem azt jelenti, hogy állandóan rákérdezek, mert akkor skrupulista leszek. Lelkileg zavart ember leszek. Minden rossz, amit teszünk, vagy minden tévedés, amit teszünk, hogy néz ki? Nem gondoltam rá. Később gondolkodom, utólag gondolok rá. Éppen ezért rendkívül fontos, amikor az igazi értékek beépülnek az emberbe, akkor egyre kevesebb olyan döntése lesz az embernek, amit így apostrofál, hogy nem gondoltam rá. Mikor ezt mondjuk, akkor általában tévedtünk. Nem jól cselekedtünk. Ahogy mondani szokták, előbb gondolkodj és azután cselekedj. A legtöbb ember cselekszik, aztán utána veri a fejét a falba, hogy nem így kellett volna. Na de nyilvánvaló, hogy a cselekedeteink előtt nem lehet minden egyes megnyilatkozásunk előtt rágondolni és végigvinni a gondolatsort, mert akkor megalszik a szájadban a tej. Hanem az ember már tudja, hogy mit lehet és mit nem. És akkor, még akkor is lesz tévedése meg hibázása az embernek, de ez már valahogy így mondom, hogy elmegy. Mert az életemnek van egy nagyon normális vonulata, és hát azért néha-néha pont ez az ember gyarlósága, gyengesége, hogy nem mindig ennek megfelelően tudok dönteni. Mert nem épült olyan erősen belém, és aztán emiatt, és ilyenkor az ember hibáz, téved. Tehát ezért nagyon fontos a hitnek a kialakulása az életünkben, és ezt remélem múltkor megjegyeztétek nagyon, a hit kialakul. Nehogy ezt a szlogent magatokévá tegyétek, hogy a hit ajándék, aztán én sajnos nem tudok hinni, mert nem kaptam meg az ajándékot. Uraim, ilyen nincs. Ilyen nincs. Mindenki megkapja az ajándékot, aki kéri. Aki kéri. Ki kéri? Aki aszerint gondolkodik, ahogy arról múltkor beszéltem. Nem az van, hogy minden nap mondom az Istennek, Isten add nekem a hitnek az ajándékát. Ugye tudod, nem felejtettem el ma sem mondani neked, figyelmeztetlek rá, nem erről van szó. Hanem arról van szó, amiről múltkor beszéltem, ha ezt elfogadod, mert a kérdés ez, elfogadod vagy nem. Aki nem fogadja el, azon én se tudok segíteni, mert az Isten se tud rajta segíteni, én csak azon tudok segíteni, aki az Istentől segítséget vár. Ha te nekem nem hiszed el, hogy az első mozzanat az, hogy az ember meg tud állni, hogy észrevesz az ember mást, észrevesz az ember valakit, ha valaki nem önmagával van eltelve, ha ezt valaki nem fogadja el, hát akkor kész, akkor fejezzük be. Mert ez a nullpont, innen indulunk el. Aki erre nem hajlandó, hát akkor ne győzködjünk egymás, hát hagyjuk az egészet. Mert az ilyen ember kiábrándító, az Isten számára kiábrándító, mert ez az ember önmagával van tele. Tehát nyilvánvaló, ezt el kell dönteni. Azért kell eldönteni, mert nem könnyű. Ez éppen olyan, mint az, hogy az ember rutin szerez. Ugyanakkor nem rutin szerint történnek a dolgok. Viszont egy csomó dolog kell, hogy rutinszerűen legyen bennünk. Hát sose felejtem el, amikor autóvezetést tanultam, nem tudom most ezt hogy csinálják, de akkor ugye beültettek abba a próbaülésbe, vagy miben. Most is így van, nem tudom. Ott egy padon, ott volt az autónak az ülése, a kuplunkkal, minden nyavajával, és mondták, na most akkor tessék vezetni. Borzasztóan furcsa volt, de váltani kellett, mozogjon kéz, láb, minden csuda, még egy kicsit mozgott is az egész. Na de képzeld el, hogy mi lenne akkor, ha most beül az ember az autóba, és akkor elkezdeni. Na most melyik a kuplunk? Melyik a fék? Eldöntöm, hogy most a kezemmel fogom meg azt, most a lábamat is kinyújtom. Hát jobbra nézek, nem jön senki, balra nézek, nem jön senki, puf. Ugye, hát szóval körülbelül ennyi az eredmény. Mert oda néztem, senki nem jön, oda nézem, senki, és mire eldöntöm, hogy na akkor gyerünk, addigra pont ott van valaki. Persze. Tehát nyilvánvaló, hogy a hit ezt jelenti, hogy az ember rutinszerűen, az, hogy én megyek az utcán, és ott van egy nyomorult ember, rutinszerűen megállok. Nem pedig rutinszerűen elmegyek. Ez a különbség. Látom azt, hogy valaki szomorú és kínlódik, akkor én rutinszerűen odafordulok hozzá, mert megérint. Mert izgat. Rutinszerűen fordulok oda. Nem azért, hogy most akkor megszületik a döntés, majd a döntésnek akkor kell születni, amikor vele találkozom, és elkezdek töprengeni azon, hogy mit tudnék tenni. No, elég, nem akarok erről többet beszélni, tehát a lényeg ez, hogy az ember hite kifejlődik. És ezt azért hangsúlyozom ilyen nagyon, mert ma, amikor állandóan a világunknak, a jelen országunknak a problémáiról is beszélnek, és léptennyomon azt mondják, hogy erkölcsi válság van. Testvérek, az erkölcsi válság a hitnek a válsága. Vigyázzatok! Szóval nehogy azt gondold, hogy ez etikai kérdés, a nyavaját. Ez most nem azon dől el, hogy valaki hittan tanul, vagy pedig etikát tanul az osztályban. Hát még ezt se akarják a liberálisok, hogy etika legyen. Mert nagyon jól tudják, hogy ez a kérdés nem ilyen kérdés. Ez hitnek a kérdése. És akkor, amikor valaki etikai kérdésekkel elkezd foglalkozni, akkor az azt jelenti, hogy leesik a tantusz. Nagyon érdekes, tegnap este volt nálam itt egy fiatal ember, 2 évvel ezelőtt találkoztam vele. Ez a fiatal ember akkor Amerikába akart kimenni. És eljött azért, hogy én segítsem őt ki Amerikába, és mondtam azt, hogy elfből nem megyek ilyenbe bele. Maradjon csak szépen itt az anyukájánál, meg az apukájánál, és. De akkor elég sokat beszélgettünk vele, azóta utána behívták katonának ezt a fiatal embert, leszerelt, most eljött ide, és azt mondja, hogy leesett a tantusz. Mert az a beszélgetés, amit mi akkor folytattunk, az egy olyan 2-3 órás beszélgetés volt, bármilyen hihetetlen, és akinek igazán van problémája, ma is tudok 2-3 órát vele beszélgetni. Ma is 3-4 emberrel is beszélgettem egy másfél órát, mindegyikkel külön-külön. Úgyhogy a hamis, hamis dolgokat jobb, ha lenyelitek a nyelvetekkel együtt. És hát a fiatal ember jött, hogy azóta nem hagyja nyugton, stb. És hát ő most úgy látja, hogy neki szerzetesnek kell lenni. Ez az ember csak megkereszteltetett. Soha semmiben nem vett részt. És azóta az a háromórás beszélgetés az beleült. Tessék elgondolni, hogy mennyit beszélgettem én már nektek. Mereven, masszívan a legtöbb ember tartja magát. Be nem engedi, mint a beton, nem engedi, nem veszi be magot. Nehogy meggyökerezzen, de hogy beton. Ez egy fickó, akinek igazából semmi, de semmi elő ismerete nem volt, és azt mondja, hogy azóta ő nem tud nyugodni, a katonaságnál végig ezen gondolkodott, most itt van, most viaskodik az édesanyjával, az édesapjával, a testvéreivel, mert bejelentette, hogy ő még azt nem tudja, hogy pap vagy szerzetes testvér, de mindenképpen másképpen látja az életet, mint akkor. Azt mondja, hogy teljesen hamis élet szemlélete van a kortársainak, neki is az volt, mindent másképp lát, és máshova tette a súlypontokat. Testvérek, ez a hit. A legtöbb ember panaszkodik, a legtöbb ember nyugtalan. Miért? Egyszerűen azért, mert nem a hit alapján gondolkodik a dolgokról. Tudni illik, sosem lesz békéje az embernek, ha nem ebből a szemszögből teszi mérlegre a történéseket. Hát gondold el, mennyi baj éri az embert nap, mint nap, mennyi csalódás. Hát azt hiszitek, ha én nem lennék hívő, ha itt állnék. Már régen elmenekültem volna innen. Hát annyi csalódás ért az úgynevezett vallásos emberek részéről, hogy ez nem igaz. Jó, ezért nem azt akarom mondani, hogy én nem okoztam csalódást. Biztos. Csak mindig azon kell gondolkodni, milyen szempontok alapján tesszük mérlegre egymást. Nyilvánvaló, hogy... ebben nem megyek bele. Rengeteg minden éri az embert. Hát gondold el, csak egy ilyen dolog, hogy valaki tetszett neked, megszeretted, vagy szerelmes vagy bele, és ő meg nem viszonozza, vagy egyszer csak azt mondja, hogy mégsem, nem vagy az esetem. Ez akkora trauma tud lenni, hogy szinte búskomorrá lesz egy fiatal. Ami érthető is. Na de gondold el, amikor valaki hazudik neked. Amikor valaki úgy beszél, hogy látszólag minden rendben van, és kiderül, hogy a nyavaját félre akart vezetni. Hát mekkora terhek ezek, mekkora csalódások ezek. A hit azt jelenti, hogy bizonyos értékek beleépültek az életembe. Olyan értékek, amiket Krisztus hozott el, mert azt mondja, hogy abban az emberben, aki az Isten felől értelmezi az életét, abban az emberben ezeknek az értékeknek meg kell lenni. Igazmondás, őszinteség, becsületesség, segítőkészség, áldozatkészség. Meg kell lenni. Ha ezek nincsenek meg egy emberben, akkor sose lesz hívő. Nem azt mondom, hogy ez megvan, akkor már hisz. De ez az, amit így mond a teológia, hogy grácia supponit naturam. A kegyelem föltételezi a természetet. Ha mindennapok nyelvére lefordítom, itt van Bársony Csaba kertészmérnök úr, aki igazat ad nekem, hiába vetem el a magot itt, erre a márványra. Sohasem fog kikelni. A magot csak földbe lehet elvetni. És az sem elegendő, hogy miképpen készítem elő azt a talajt. Tehát föltételezi a természetes alapot a kegyelem. Hát az Isten se tud segíteni azon, aki nem munkálja meg a földjét. A természetes értékekre igent kell mondani. Aki jellemtelen, aki hazudik, aki csal, aki lop, az nem lehet hívő ember. Nem lehet. Nem lesz sohasem. Hát tessék arra gondolni, most állandóan azt mondják, hogy a kommunizmusban az embereket sok mindenről leszoktatták. Megtanították az embereket a szemfényvesztés művészetére. Ami az enyém, az nem a tiéd, ami a tiéd, az az enyém. Mondjuk, körülbelül ez az elv. Nonsens. Ilyen nincs. Ezért nem akarják az etikát az iskolában, mert ha etikáról szó van, ott ezek az értékek előjönnek, és azt mondják, hogy ennek valamiképpen meg kell lenni az emberben, mert ha nincs meg az emberben, akkor az az ember karambolos, defektes minimum. Nem lehet vele foglalkozni, mint emberrel. Mert az ilyen ember közömbös, és nem fog megállni, mert ő el van foglalva a maga dolgaival, és ha nagyon tágan fogalmazok, akkor ez ezt jelenti, a nem hívő ember, vagy a hinni nem akaró ember el van foglalva a maga dolgaival. Ezért van az. Azért próbálom ezeket mondani, hogy az összefüggéseket érezzétek. Bejön ide egy ember, és azt mondja, hogy ő esküdni akar, mondjuk. Múlt héten egy nagy győzelmem volt, mert le tudtam beszélni a házasság kötésről két fiatalt. Nagyon boldog voltam. Rendkívül fontos. A fiú az kereszteletlen, hitetlen, a lány állítólag bérmálkozott is, csak a bérmálkozása óta, ami volt 10 éves korában, nem volt templomban. És kérdeztem, mit akar, tudják-e, mit akarnak? Istennek legyen hála, le tudtam őket beszélni. Miért? Beszélgetek velük, nekünk erre nincs időnk. Kész, dolog el van intézve. Hát amire nincs időd, az nem fontos. Pont. És tessék megfigyelni, mindenki ezt mondja, nézz körül a családodban, nézz körül a rokonságod körében, a barátaid körében, mindegyik azt mondja, hogy neki erre nincs ideje. Menthetetlen, kész. Az el van telve a maga dolgaival. Ezekre mondja Pál apostol, hogy ezeknek Istenük mind az, amit maguknak célul kitűznek. Keményebben is mond, Istenük a hasuk, Istenük a vágyaik, Istenük a céljaik. Szabad, csak éppen arról van szó, hogy ezek az emberek egyszer csak rájönnek arra, hogy ezek a vágyak nem tudnak betelni. Soha sem fognak betelni. És akkor jön a csalódás, csak az a baj, hogy közben elmúlt az élet. Mert amikor 30 éves korod után ezekre rájössz, nem lehet visszapörgetni. Onnan már csak renoválni lehet. Építkezni már nem. Építkezni az ember 13, 14, 15 éves korában kezd. 30 éves korban már csak renoválni lehet. Az eltolt életet foltozgatni lehet. Az is valami. És még mindig sokra juthat az ember, abban az esetben is, és nem szabad föladni, természetes. De ez az igazság. És mondom még egyszer, és ezt nagyon jegyezzétek, mert azért nektek még minden labdátok nincs a partvonalon kívül. Még nincs idő, csomó embernek sincs ideje arra, hogy itt legyen most is például, vagy esetleg persze, ha más út van, akkor hagyján. Akkor rendben van. De akkor nem tartozik közénk. És akkor ez már egy gond. Itt nem az a legfontosabb, hogy engem hallgassatok, és azt figyeljétek, hogy én mit mondok. Hát vigyázat. Hát én nem egyetemi tanár vagyok. Én nem azért vagyok itt, hogy okoskodjam, és ezt kielégítsem a ti kíváncsiságotokat. Nem azért vagyok itt. Ez tételtévesztés, ha valaki erre gondol. Én életet szeretnék gerjeszteni. Azt akarom, hogy ti életre támadjatok, és együtt életre támadjatok. Mert ez társas játék. Én ezt akarom. Azért beszélem ki a tüdőmet is. Nem azért, mert én most ide akarok állni, és olyanokat mondok nektek, amilyet még senki nem mondott. Nem cél. Ezt már Krisztus megtette. Nekem már csak reprodukálni kell. És nehogy azt hidd, hogy itten különböző okos embereket elmész hallgatni, és akkor csodálatos volt. És annyit ér, amennyit abból megvalósítasz. Amennyit abból megvalósítasz. Azokból a buta gondolatokból, amiket én tőlem kaptál, egy mezei paptól, mennyit valósítottál meg? Tessék ezen elgondolkodni. Hiába mész el te az egyetemi templom kápolnájába, minden reggel akár.
vagy akárhova elmenni egy egyetemi professzort meghallgatni, becsapod magad. Becsapod magad. Egyszerűen azért, mert azt hiszed, hogy azon dől el a kérdés, hogy most mit hallottam.
Erre mondta Pál apostol, fülüket csiklandoztatják. Inkább most ki, és halld meg, amit már meghallhattál 15 évvel ezelőtt is sokan. Egy igazság elég ahhoz, hogy az ember megváltozzon, egy. Tessék ezt meggondolni, egy van-e már. És a többi az, mert az élet nem ez, nem a hallgatás. Ne csak hallgatói legyetek az igének, hanem cselekvői, megint csak figyelmeztet Pál apostol. Nem hallgatók vagyunk, menjetek, tegyetek rólam tanúbizonyságot. Amit hallottatok és megvalósítottatok, menjetek el, és azt mondjátok tovább. És akkor tovább tudod mondani, hogyha az a te életed igazsága. Nem biztos, hogy azt tökéletesen meg tudod valósítani, senki sem képes rá, de ahhoz a te életed igazsága. Pontosan ez döbbent meg engem, amikor a legtöbb magát kereszténynek mondó ember, amikor meg kell szólalni, akkor áll, mint traktor a hegyen. Nem tud kinyögni semmit. Gyanús, kedves testvérek, gyanús. Mert ha valami nekem fontos, valami nekem a szívem ügye, akkor nem nyögök. Erről is szokjatok le. Borzasztó néha, amikor hallak benneteket beszélni. Megtanultátok ezt az ostoba nyögést a televízióban. Nem így beszél a magyar ember, nem nyög. Ez egy másik népnek a nyögése, aki esetleg nem a magyar törzshöz, meg a nem a magyar emberhez tartozik. Nem nyögünk. Magyar ember az másképpen beszél. Ezért nem akarják az etikát, mert hátha tüzet fog a lelked. Hátha. Megint csak Pált tudom igazolásképpen idehozni. Erkölcsi megújulás, egy nemzetnek a föltámadása csak innen lehetséges. Kérem szépen, nem azért, és itt van megint egy nagyon piszok megjegyzés és gondolkodás, igen, persze, mert keresztény kurzus, ezek most vissza akarnak fogni mindent. Testvérek, itt egyről van szó. Kit érdekel a keresztény kurzus? Kit érdekelnek az ilyen dolgok? Normális embert nem. Biztos vannak, akik ilyenekre gondolnak, tökkel ütöttek. Jó, hát vannak ilyenek. Csak mindig vétkes és bűnös, aki ezeket a kivételeket hangsúlyozza. Bocsánatot kérek. Mit kell foglalkozni azzal, ha tíz suhanc, hogy példát mondjak, elkezd hülyülni? Oda kell menni, és adni kell neki két jó pofont, aztán menjetek haza, fiaim. Szóval a dolog el van intézve, nem kell foglalkozni ezzel. Nem kell fölfújni. Ilyenekből támad az, ugye, hogy mi egy bűnös nemzet vagyunk, mi dehogy vagyunk rosszabbak, mint a többi. Ugyan kérem. Dehogy. Nem vagyunk bűnösebbek, mint a szlovák, vagy a román, vagy a szerb, vagy a német, vagy a francia, vagy akármelyik. Milyen jogon mondanak ilyet? Ugyan kérem. Azért, mert esetleg néhány gazember, ugye, éppen múltkor, ugye, manapság, egy pillanatra hadáljak itt meg, nem akarok én ebbe belemenni, csak az élet. Ugye, állandóan antiszemitizmusról beszélnek. Múltkor beszélgettem egy nagyon kedves zsidó ismerősömmel, és hát ugye különösen a 40-es években a zsidósággal kapcsolatos dolgok miatt emlegetik annyit ezt az antiszemitizmust, szörnyűségek, amik történtek természetesen, de bocsánatot kívánok. Hát nem a nemzet, hanem egy kis csoport. Akkor, amikor a nyilasok átvették az uralmat. Most erre persze rögtön lehet azt mondani, hogy miért nem lettek hősök nagyon sokan, miért nem lett néhány püspök vértanú akkor, miért nem lett egy csomó ember, papok is akár vértanúk, azért, hogy kérem, ez ellen tiltakozzunk, amit a nyilasok tesznek. Elő lehetett volna állni bizonyára a magas pozíciókban lévőknek nem történt volna komoly bántódása, de ezért voltak is, akik előálltak. No, de emiatt, mert nem voltak, akik akkor a saját életüket kockáztatva ez ellen tiltakozzanak, stb., sajnos, hogy nem voltak, bár lettek volna. És éppen erről beszélgettem, mondom, ezzel a zsidó ismerősömmel, és mondom, hát mi van a Péter Gáborral, meg mi van Rákosival? Mondom, akkor azt mondjuk, hogy a zsidók, az ávósok, mert elég sok zsidó volt az ávósok között. Ők az ávósok, és ők a magyar népnek a... És a következő, nem, tudom, Rákosi zsidó volt, de semmi közünk hozzá. Ne azt mondjuk, hogy azért tette, mert zsidó volt, nem is azt mondom. No, de azért, mert a Szálasi, meg mit tudom én kik, akkor ott nem igaz ugyanez? Legyünk nagyon reálisak. Azért fontos ezeket a kérdéseket tisztázni. Biztos vagyok abban, hogy akkor, amikor ezeket az értékeket mi hangsúlyozzuk, akkor sokan a hitetlenek közül. Nézzetek, a kommunizmus nem sima ateizmus, nem azt mondom, hogy volt, mert mindig van és lesz. Csak mint rendszer bukott meg. Mint filozófia megmarad. A kommunizmus nem sima ateizmus. Hogy tanultátok? Milyen ateizmus? Harcos ateizmus, kedveseim. Harcos ateizmus. Vigyázz! Tudod, mit jelent az, hogy valami harcos? Tessék ezt egy kicsit egyszer végig gondolni. Tudnélik, ha már harcos ateizmusról van szó, akkor ez azt jelenti, hogy az eszmei síkon nem tudunk egymással találkozni, nincs dialógus. A harcos ateizmusban, ha én a igazságomat ki akartam mondani, és valakivel, aki ateista, komolyan dialogizáltam, jó, persze elszigeteltem volt ez, de magával a rendszert képviselőkkel szemben nem lehetett dialógus, hanem ha én kimondtam az igazságot, akkor átkaptam a fejemre, hogy megsántultam. Harcos ateizmus. Vigyázz! És akkor, amikor mi hirdetjük ezt az igazságot, akkor mi ezt nem harcosan hirdetjük, hanem csak azt mondjuk, hogy ez az igazság az élet igazsága. És akkor, amikor mi a hitet mondjuk, akkor ez nem azt jelenti, hogy hát jó annak, aki hisz, hanem ezzel az ajánlatot mondjuk. Ez az ember számára az ajánlat az Isten részéről. És bocsánatot kérek, nekem ne adjon az ember Isten ajánlatokat szemben az Istennel. És hogyha megvizsgáljuk, akkor az Isten ajánlatai azok igazolódnak. Vigyázz! Tehát ne vidd bele az Istent emberekkel csatározásba. Az Isten minden szava színigaz. Senki nem tudja megtámadni, és megkérdőjelezni, és kivédeni. Senki. Színigaz. Legfeljebb bennünk van a baj, amikor elferdítjük ezeket az igazságokat. Tehát akkor, amikor én az Isten igazságait mondom, és arra szeretnélek benneteket rávenni, hogy legyetek hívő emberré, akkor én nem az ateisták ellen küzdök, akkor el akarom mondani az ember számára az Isten ajánlatát. Nem kötelező. Senkit nem tudok ide bekényszeríteni. Sőt, még azt se tudom megakadályozni, hogy aki itt volt évekig, az ne menjen el. Még ezt se tudom megakadályozni. Az ajánlatot mondja az ember. És testvérek, itt kezdődik, hogy az ember elgondolkodik azon, hogy mire való az élet, mire használja az idejét, elgondolkodik azon, hogy nem függetleníthetem magamat a másiktól, ez a nullpont. Innen indulunk. Aki ide nem jut el, kár vele foglalkozni. És ide el kell jutni hamarosan. Szóval tudod, aki mondjuk 10 éve hittanra jár, és 25 éves ember is nem tart itt, menthetetlen. Menthetetlen. Önmagának az áldozata.
önámításának az áldozata. Nem bántom. Lehet kedves ember is, csak az biztos, hogy hazudik. Hazudja az életet. Mert a lelki ismerete mindegyikünket igenis szólítja, hogy ez a helyes. Csak legfeljebb nekem ez kényelmetlen. És ezért nem hallgatok erre. Vagy nehéz, ezért nem foglalkozom vele. Ez igaz. De senki nem mondhatja azért azt, hogy nem ez az igaz és nem ez a helyes. Testvérek, a kereszténység, a hívőség nem elmélet, hanem gyakorlat. És amit ugye múltkor nagyon hangsúlyoztam, az Isten titkai akarnak megjelenni minden emberben, és mi azt hisszük, hogy az Isten titkai csak a sikerült emberekben jelenik meg, holott pontosan arról van szó, hogy a legtöbb esetben éppen nem a sikeres emberekben jelenik meg az Isten titka, hanem éppen azokban, akik csalódtak, akik rádöbbentek valamire, a maguk végességére, a maguk esetlegességére, a maguk gyengeségére, a maguk kicsinségére, a maguk vereségére, és akkor kezd gondolkodni az ember. Ez a fiatal ember, akiről előbb beszéltem, ennek 18 éves korában eszébe sem jutott semmi. Ez beleélt a világba, mint a birka. Evett, aludt, szórakozott, talán valamit dolgozott, és aztán egyszer valami megérintett, aztán bekerült a katonasághoz, és rájött arra, hogy ott ember számba sem veszik az embert, hülyének nézik az embert, kitolnak, az egyik ember játszik a másikkal, és ez az egyszerű fiú elkezdett gondolkodni, hogy hát ez? Hát hogy lehet ez? És benne sokkal jobban fölragyog az Isten dicsősége, mint abban, aki mondjuk vagány, jó föllépés, és a többi, és vele szemben nem mennek packázni sem esetleg, mert ugye ő megvédi magát. Nincs értelmetlen élet, ezt mondottam, csak meg nem értett élet. Mindegyikünk élete értelmes, csak legfeljebb arra kell gondolni, hogy egyesek számára különösen nagy teher az élet. És a vicc az, hogy az esetek többségében pontosan ezek az emberek azok, akik rájönnek a korlátaikra, jönnek rá arra is, hogy mennyire az Istenhez tartozik az életünk. Mindig későn szoktunk rájönni a dolgokra, az egészséget is akkor értékeljük, amikor elveszítettük. Egymás barátságát is igazából akkor értékeljük, amikor elmúlt, valami miatt, valami ostobaság miatt. Az elrontott kapcsolatainkat is akkor siratjuk, amikor visszahozhatatlan, pedig ha mindenbe belegondolunk, akkor mi voltunk a hibásak, mert amikor egészségesek voltunk, ezt úgy vettük, mintha ez nekünk járna, amikor valaki szeretett bennünket, azon magától értetődő, hát, stb. Stb. Isten dicsőségének kell kinyilvánulni, testvérek, próbáljátok ráállítani az agyatokat, a kerekeket erre a gondolkodásra. Különben eltoljátok az életeteket. Hiába végeztek el egyetemet, hiába lesz jó állásotok, hiába kerültök akármilyen pozícióba, eltoljátok az életeteket. Csak ebben az esetben nem. Hit. Ez a hívő szemlélet. Azt akarja az Isten, hogy az ember, na itt ez a harmadik mozzanat, azt hiszem igazából itt kell folytatnom, hogy az ember a lelki szemeivel lásson. Hogy mondja a kis hercegben, nem tudom melyik mondja, jól csak a szívével lát az ember. Ezek elkoptatott igazságok. Annyiszor hallottuk, hogy már meg se halljuk. Jól csak a szívével lát az ember. Kérem szépen, ha ez igaz, akkor, amikor működik még ez a szemünk, akkor százszor igazabb,
hogy az embernek a lelki szemeivel kell látni. Érteni kell az életet, mert ez a látás. Értem az életet. Tudom, hogy mire születtem, tudom, hogy miért vagyok, tudom a történéseket. Nagyon egyszerűen így mondhatom, Isten kezében vagyunk. Azt jelenti, hogy Istenhez tartozunk. Nagyon egyszerűen ezt jelenti. Látom, fölfogom az élet értelmét, Istenhez tartozom. Egy olyan csónak az életem, mint aminek a vitorláját az Isten szele, az Isten kegyelme dagasztja és viszi. Nem ér semmit egy hajó, hogyha ki van kötve a kikötőben, és sohasem engedik el. Szép, jaj, de szép. És ott rohad meg a kikötőben. Csak akkor fog az a hajó siklani a vízen, hogyha elengedik, és a vitorlájába bele tud kapni a szél. Ha az életem hajójába sohasem tud belekapni az Isten kegyelme, akkor elrothadom a kikötőben. Vagyok. Lehet, hogy szép hajó vagyok, megcsináltak, elkészültem, szép példány vagyok. Nem én, szóval ezt most úgy általánosságban mondtam. És aztán csak akkor, ha tudom, hogy akkor élem az életemet, hogyha az Isten kegyelme belekap a vitorlámba. Különben ott maradok a kikötőbe. Erre szokták mondani, megszületett, de minek? Miért élek? Kérem, nem véletlen az, hogy az emberek felnőtt korukban állandóan ezt a kérdést teszik fel. Mi az értelme az egésznek? Miért születtem? Ezért. A hívő ember a lelki szemeivel lát. Tessék a húsvéti történetekre gondolni. Beszéltem már erről, amikor János látta az üresét, és az látta és hitt. Megértette, hogy mindaz, amit Jézus tanított, az valódi. Kész, ennyi. Kockázatos. Kockázatos, mert ez nem olyan, hogy ég a kályhában a tűz, és oda megyek, és megfogom a kályhát, akkor megtapasztalom, hogy ott tűz van abban a kályhában. Így nem fogom sosem megtapasztalni az igazságot. Na de ennyit kell kockáztatni. Ha erre nem vagyok képes, akkor... És tessék erre is gondolni, az emberi kapcsolatok válságáról beszélnek nagyon sokat. Mindenfajta kapcsolat válságáról beszélnek arról, hogy válságban a házasság valóban. Szörnyű, ami van. Barátságok nincsenek, érdekközösségek, közösségek egyáltalán nincsenek, mert közösség embereknek egymással való kapcsolata. Nem azért, hogy tudunk betörni az IBL-bankba, hanem közösség azért, hogy az élet igazságai kiderüljenek, az élet szépsége fölragyogjon. Ezért alkotunk egy közösséget. Tessék arra gondolni, hogy mennyiszer hozzák ezt vissza, hogy az elmúlt rendszerben szétverték a közösségeket. És ez valóban így van. Miért? Mert veszélyes az az ember, aki közösségben él. A közösségi ember gondolkodik. A közösségi ember összetartozik emberekkel. Aki nem közösségi ember, azt orránál fogva vezethetem. Tudjátok, mit jelent, ugye? A legvadabb állatot is lehet orránál fogva vezetni. A bika kegyetlen állat. Én gyerekkoromban láttam, amikor egy bika elszabadult, és halálra taposta a gondozóját. Iszonyú jószág. Hát néha a televízióban lehet látni ezeket a spanyol bikaviadalokat. Nem engedném, hogy közvetítsék, és ez megint nem én rajtam múlik. De amikor a gondozó odamegy, és a bika orrába beleteszi a karikát, akkor szépen sétáltatja ezt a vadállatot. És úgy megy vele, mint a legszelídebb állat. Mert hogyha egy kicsit elkezd rakoncátlankodni, picit ránt a kötélen, és abban a pillanatban tudja, hogy hú, be kell sorolni. Hát orránál fogva vezetik. Arra megy, amerre mondják neki.
nem használhatja az eszét, nem használhatja a szívét, nem gondolkodhat, nincs vélemény. Ne tartozon össze senkivel, mert az összeadott erő dupla erő. A közösségben élő emberek erőt jelentenek, mert egységben az erő. Szétverték. Az életet verték szét, mert ez az élet.
Lelki szemeimmel látok. Ez a hit. Értem az élet lényegét. Viszont ez azt is jelenti, hogy csak akkor tudok összetartozni emberekkel, ha nem magamra gondolok. Ha nem én vagyok a fontos. Nem azért tartozom össze emberekkel, hogy én ott begyűjtsem, ami nekem kell, hanem azért, hogy másokat gazdagítsak. Látom a lényeget. Ezt csak az Istentől tudom megint megtanulni. A szíveméjén mindenki érzi ezt, csak éppen nem teszi, mert azt mondja, majd bolond vagyok. Mert rövid távon ez megkérdőjelezhető, mert be fognak csapni, át fognak verni. Mindenkit. Ha én hívő vagyok, akkor azt mondom, hogy mindezek ellenére. Lelki szemeimmel látok. Látom a lényeget. Megértettem a lényeget. És nem azon múlik, hogy most pillanatnyilag mi a hasznom. Ezek a kérész életű emberek. A tisza virágzása nagyon rövid ideig tart. Kérész életű világ. Nagyon szép azt mondják, de lefut, és elviszi a víz. Volt, nincs. Lelki szememmel látok, értem az életet. Ez már a harmadik lépés. Ugye az első az volt, hogy észreveszem, megállok, figyelek rá. A következő lépés, minden életben értékek vannak, és igazából kiben ragyog fel az igazi isteni érték, ami bennünk van, mindegyikünkben. Nincs elrontott élet, vagy értelmetlen élet, csak meg nem értett élet. Következő lépés, hogy látom a lényeget. Nem tudnak félre. Valaki jön és valami szépet mond, és akkor, húha, nem neki van inkább igaza? Cukros bácsi. Gyereknek kínálja a cukrot, és a gyerek elfelejti. Elfelejti a lényeget, és jaj, mert valamit. És jön valaki, és akkor mond valami nagyon, nagyon tetszetős dolgot, hűha, Talán neki van igaza. Ezek az emberek, az ingatag emberek, akiket ezekkel kapcsolatosan ugye olvassuk a Szentírásban, éppen keresztelő Szent János példája már olyanok, mint a nátszál. A szél lengeti. A tölgyfa. Az áll. A lényegét. Ismerem az élet lényegét, és nem adom el, mert most adnak egy picit nagyobb húst. Ezért lehetnek diktatúrák a világban, mert az ember áruba bocsátja saját életét. Egy pofa sörért. Most állandóan ezt emlegetik, hogy ugye milyen jó volt, mert mindenki megihatta minden nap a pohár sörét. Ilyeneket mondanak. Szóval az okosabbak, még hívőnek sem kell lenni hozzá, azt mondják, hogy fázunk és éhezünk, átlőve oldalunk, létünk minden nyomor, de szabadok vagyunk. Még hitnek sem kell lenni a szívében valakinek, hogy ezt lássa. Tehát ilyen az ember. Kiszabadítja az Isten a választott népet Egyiptomból, a rabszolgaságból, ahol naponta ütötték, verték, rúgták őket, és kegyetlen, kemény dolguk volt, és megölték az újszülöttjeiket, csak a nőneműeket hagyták életben, mert azokat beházasították az egyiptomiakkal, és akkor le lehet csapolni így a népnek az erejét. És akkor, amikor vezeti őket a szabadság felé, azért, mert ugye esetleg korrog a gyomra, mert így megy a szabadsága felé, akkor elkezd visszakívánkozni. Mert ugye az egyiptomi annyira okos volt, és minden diktatúra okos, mert zabáltatja az embert, mint a paraszt a lovát, mert akkor tudja hajtani, ha jól abrakolja. Csak éppen
éppen be van fogva. Minden diktatúra ezt teszi, elveszi azt, ami az embert emberré teszi, és megadja neki azt, amiért eladja az ember voltát. Lelki szemeimmel látni. Látom az élet lényegét. Következő lépés, ha még visszaemlékeztek rá, ugye ez az ember, akit Jézus meggyógyított, egyféleképpen élt ettől kezdve, mert egy egészen új világa támadt, eddig vak volt, botorkált, most pedig lát, és megy az úton, és megkérdezik tőle, hát hogy történt, és akkor ez az ember azt mondja, hogy az a valaki ezt meg ezt tette, és én most látok, ennyi. Én semmi más nem tudok, de most már látok. És akkor kérdezik tőle, ki volt az? Hát mégis próbált kimondani, ki is volt ez a valaki. És akkor elkezd beszélni. Mindjárt mondom, hogy mit mond. És tudjátok, mi volt a válasz rá? Ez az ember bűnös. Azt mondja, hogy ki gyógyított meg, azt én nem tudom, de ezt meg ezt tette, és most látok. Nem érdekel, hogy kicsoda, ez az életem megmentője. Nem tudom, hogy ki volt. Valami olyat tett velem, ami kifordította az eddigi helyzetemből, és alapvetően megváltoztam, mert most látok. És most már biztosan megyek az úton. Ez is a hívő ember magatartás, hogy útja van. Útja van. Nem kell keresni az utat. Kijelölték az utat, megmutatták, ezen érdemes járni, tessék parancsolni. Sosem felejtem el, egyszer Erdélyben messzire elmentünk kirándulni, és egy hatalmas, hatalmas vihar lett, és mi úgy gondoltuk, hogy hát mondjam 2000 méter magasságokban jártunk természetesen, és úgy gondoltuk, hogy abból az irányból jöttünk, akkor gyerünk, mert akkor előbb hazaérünk. Hát mondjuk 10 órát jártunk, és kerülgettük a célpontot, mert eltévedtünk. Mert úgy gondoltuk, ugye, hogyha azon az úton megyünk vissza, amelyiken elindultunk, és eljutottunk oda, akkor az a 3 órás út lesz visszafelé, amennyit már mentünk, lett belőle 10. És örültünk, mert éjszaka éjfél után valamikor értünk haza, kegyetlenül szétázva cafatokra, föltörte a cipő a lábunkat, vérzett, minden csuda történt. Úgy gondoltuk, majd mi megspóroljuk ezt a 3 órás utat vissza. Jobb lesz, ha így megyünk, mert akkor előbb hazaérünk. Nekünk nem kell kitalálni az utat. Megmutatták. Ki fordítja ez a találkozás ezt az embert az eddigi életéből, és azt mondja, kérem, én eddig vak voltam, most még látok. Erre mi a válasz? Ez az ember bűnös. Mit mond Jézus? Tulajdonába jött, de övé nem fogadták be. Azt mondták neki, a vámosok és bűnösök barátja. Falánk és borissa ember. Gyógyítsd meg előbb magadat, aztán utána szövegelj. Tetszik érteni? Ez a világnak a reagálása. Mert nem érti. Tudni illik, nem érti. És ezt viszont el kell fogadni, hogy nem érti. Miért értené? Hát pont ez a tragédiája, hogy nem érti. Tessék most visszafele lépkedni. Én miért értem? Mert már a lelki szemeimmel látok. Én azért értem. Én azért értem, mert már tudom az, hogy nincs értelmetlen élet, csak meg nem értett élet. Én ezért értem. Én azért értem, mert én tudom, hogy az életem nem az enyém, és nem élhetek csak magamnak. Számomra ezért magától értetődő már. De aki mindezt nem teszi, annak számára ez érthetetlen. Ne csodálkozz rajta. Erre azt fogja rád mondani, hogy te bűnös vagy. Azt szokták mondani, ugye jó, nem így mondják, hogy ugyankem nem értitek ti az életet, mit tudtok ti az életről? Ugyan, főleg papokra szokták ezt mondani, ugye ezek a papok beszélnek, hogy honnan tudnák az életet? Ugyan kérem, ez egy naív, ez ábrándozó lélek. Ugyan,
Ma már hinni. Nagyon érdekes dolog volt, de ennyit hadd mondjak el nektek. A számomra vagy rám impresszionáló hatást gyakorolt, most Felvidéken voltam szombaton, a kassai főrabbi. Szenzációs dolgokat mondott. És pontosan ezzel kapcsolatosan a zsidó családnak az életéről beszélt, a hívő zsidó család életéről beszélt. Fölállította a modern embernek az életét, elmondta, hogy hogy néz ki a modern család. Szenzációs volt. Színesen, nevettetően elmondta, hogy hogy néz ki ma egy család. Mondjuk a ti családotok. Elmondta. De hát még rosszabb családok is vannak, mint a tiétek. És elmondta, hogy ez hogy néz ki, döltünk a nevetéstől. Mert ennyire nevetséges, ahogy élünk. Tökéletesen igaza volt. Mondta, persze a vallásos zsidó családoknak az életét kiröhögi mindenki. Mondta ő. És ez is igaz. Tehát gyakorlatilag röhög a sátán mögöttünk, mert egymást röhögjük ki. Játék. Csak a vicc az, hogy mi nem nevetünk senkin, ha igazán hiszünk. És akkor elmondta, hogy hogyan él a hívő zsidó család. Sok mindent mondott, de most ezt valami miatt én akartam mondani. Elfelejtettem, hogy miért. Mindjárt eszembe jut. Mit akartam ebből kihozni? Miről beszéltem előtte? Csaba. Igen, de utána valamit a zsidó... Kis türelmet várjatok, mert nagyon fontos volt, hogy eszembe jusson. Igen, megvan. Beszélt a zsidó család életéről, hogy hogyan ünneplik a szombatot. Ugye náluk a szent nap nem a vasárnap, hanem a szombat. Elmondta, hogy úgy kezdődik, hogy a pénteken este a hívő család összegyűl, és eléneklik a békeéneket. Minden pénteken este, és akkor nincs ám diszkó, nincs a kis zsidó fiúknak, meg lányoknak diszkó, nyet. Nem akkor... Péntektől szombat estig Istennel vagyunk. Van még azon kívül 6 nap? Van. Csak hát ugye, ezt nagyon jól megcsinálták, hogy neked van most már csak 5 nap, amit dolgozni kellene. Már csak 5. De jól megcsinálták az Isten ellenségei, erre a 2 napra tették az összes olyan dolgot, amivel meg lehet rontani a lelkeket. 5 nap alatt nem érsz rá, mert akkor dolgozni kell, tanulni kell. Na végre, itt a hétvége, hát, de jó. És akkor lehet menni a mesztelenkedni, lehet menni a diszkóba, lehet menni a legkülönbözőbb hülyeségekbe, nem tudom milyen dolgok vannak, hogy ti mit csináltok, nem tudom. Kérem szépen, a hívő zsidó család minden tagja pénteken este otthon van. A fiatal úr is, meg a kisasszony is. Eléneklik a békeéneket, és utána mindenki oda vonul az anyukához, és kezet csókolnak neki. Minden egyes gyerek. Mert a család koronája az édesanya, és megcsókolják a kezét, és megköszönik az életet. Az édes apa pedig elkezd nekik beszélgetni, hittanórát tart. Hittanórát. És számukra ez annyira magától értetődő, hogy nem azzal foglalkoznak, hogy a csuda vigye el, hát micsoda szerencsétlenek vagyunk, hogy mi ma este nem mehetünk színházba. Ma este nem mehetek mulatni, ma este nem mehetek akárhova. Nem. Örömmel. És ami nagyon érdekes, azt mondja, nincs ilyen, hogy televíziózunk. Péntek estétől szombat estig nem szól a rádió, nem szól a televízió, nincs semmi. Semmi ilyen nincs. Együtt vannak, imádkoznak és beszélgetnek az élet dolgairól, és nem fogynak ki, mert tudnak egymással beszélni. Képzeld el, ha minden péntek estétől szombat estig össze lennél zárva apáddal, anyáddal, testvéreiddel. Tudnál miről beszélgetni velük? Nevettek rajta. Pedig tessék arra gondolni, hogy mennyi ideje van az embernek egyébként, és még általában arra sincs idő, hogy legalább a hétvégén együtt üljünk az asztalnál. Az egész család. Még ez sincs. A hét többi napján bementek ezekbe az istenverte amerikai fűrészport árusító Pizza Hut, meg McDonald's, meg ilyen marhaságokba, és eszitek ezt a ménküdrágán eladott generál ízű abrakot, ők meg nevetnek rajtunk, mert meggazdagodnak. Meggazdagodnak rajtad. Pedig állítom, hogy egy karé zsinos kenyér egy pohár tejával jobb ízű. Állítom. De mindegy. De még vasárnap sincs olyan, hogy a család együtt van, és tessék arra gondolni, amikor ott ülsz az asztalnál, már gombos tű van a széken, mert már az ebéd fél óráig tart, és még mindig ott kell ülni. Mert kibírhatatlan a másik, mert nincs szava az embernek, stb. Egész nap beszélgetnek Istenről, egymásról, az élet dolgairól, és a következőt mondta, és ez, ami megragadott, sokkal okosabbak voltak azok az emberek, mint a maiak. És tökéletesen igazon azt mondja, a mai ember nem gondolkodik. A mai ember, hogyha valamit akar, megy a kompjúteréhez, és kiveszi belőle. Azt hiszed, hogy gondolkodik helyetted a gép. És egyet felejtesz el, hogy közben a te gondolkodásod pedig leépül. Nem az eszed, a gondolkodásod. A legtöbb modern ember nem tud gondolkodni. Nem gondolja végig a dolgokat, az élet eseményeit, a történéseit, stb. Azok az emberek pallérozták az agyukat, és tökéletesen igaza van. Most leülsz a tévé elé, és eszed, amit adnak, és még azt se gondolod át, hogy mit adnak. Mert olyan színes körítéssel adják, hogy észre sem veszed, olyan ez, mint a gyógyszer, kívülről valamibe bemártják, kívülről édes, belül van a keserű. És a kisgyerek megeszi a tablettát, mert édes. Olyan körítéssel árusítják a dolgokat, hogy észre sem veszed azt, ami benne van. Nagyon érdekes volt. Azóta is naponta jut ez az eszembe, már a harmadik nap van, és állandóan jár vissza bennem ez a gondolat. Kompjúter az agyunkat helyettesítő. Nem azt jelenti, hogy nincs eszünk, és nem tudjuk használni. Nehéz dolog. Az eszünket használni nem könnyű. Negyedik állomás a hit vonalán ez, hogy ez az ember vall. Mit mond? Aztán befejezem, mert nagyon elment az idő, látom. Szóval, hogy egy ember volt, aki meggyógyított, és akkor mondja, mert addig forszírozzák, míg kisüti, hogy ki volt ez az ember, és bár ne tette volna, mert pehjükre olyanokat mondott, ami nekik nagyon kellemetlen volt. Azt mondta, hogy ez az ember proféta, ez az ember Istentől való, ez az ember kűriosz. Szóval aki ilyet tud tenni, az nem egy közönség, ez az ember proféta. Púcs, ez kellett a zsidóknak, hogy ezt hallják, proféta. És ez se elég, tovább mondja, hogy ez az Isten embere. Ez Istennel szinte egyenlő, tőle való valaki. És még ez se elég, azt mondja, ez a kűriosz. Proféta az, aki Isten helyett beszél. Azt mondja, kérem, ez úgy beszélt, mintha az Isten beszélt volna belőle, ez a proféta. Profétál. Azt jelenti, hogy Isten nevében, Isten helyett beszél, mintha az Isten szólna. Egy. Nektek, ne nektek. Kettő. Ez az ember Istentől való. Nem csak, hogy olyanokat mond, mintha az Isten mondaná, hanem ez egyenesen az Istenből való valaki. Ez olyan, mint az Isten, akit mindannyian ismertek, mintha egy lenne vele. Gondold el. Ezért ölték meg Jézust, mert azt mondta, hogy Isten fia vagyok. Gondoljatok a húsvéti történésre. Ne azt írd föl, hogy a zsidó király, hanem azt mondotta magáról, hogy az Isten fia vagyok. Istentől való. Ez a másik. Majd meg fulladtak a dühtől, mikor ezt hallották. És a harmadik azt mondja, azt mondom nektek, hogy ez az ember Kürios. Úr. A föltámadás után hallunk el, hogy ezt az Isten Kürioszá tette, urrá tette. Az egész világ mindenség urává tette. Ezt mondja ki ez az ember itt a zsidóknak. Ugyan, mit beszéltek? Ez a valaki, ez a Kürios, ez a világ ura. Olyanokat mondott, amiket senkitől sem hallott. A hívő ember, ha azokon az állomásokon végigmegy, amikről beszéltem, akkor egyszer csak olyanokat fog mondani, amiket ő maga se gondolt. És az emberek meghökkennek. Ki nekünk Jézus Krisztus? Tessék ezen elgondolkodni. És ha mi azon gondolkodunk, hogy hogyan újulhat meg a mi életünk, hogyan újulhat meg a mi nemzetünk, és nagyon kérlek benneteket, ezen nagyon gondolkodjatok, mert halálra ítélt nemzetben éltek. Testvérek, egy halálra ítélt népnek a fiai vagytok, és önmagunkat ítéljük halálra. Megnéztem az újságban, megnéztem ezt a tablót, és elolvastam, hogy mi van melléjük, kik ezek a gengszterek. Mind tanult ember volt, kérem szépen. Kivétel nélkül mindegyik a mai szaktudományok világából való ember, általában közgazdászok, ugye a fő kóklerek, közgazdászok. Ez ma a divatos szakma. És megfigyeltem, egyetlen egynek sincs kettőnél több gyereke. Ahhoz túl jó módban vannak. De jó néhánynak egy szem gyereke van, de kettőnél több egynek sem. Konferencián hallottam tegnap előtt, minimum minden családban négy gyereknek kell lenni ahhoz, hogy egy nemzet gyarapodjon. Ez a minimum. Mert ugye azért vannak olyan családok, ahol nem lehet gyerek. Mert azért az ember nem gép. Nem olyan, mint a futószalag, ahol köpi ki az autót. Az ember nem ilyen. Nagyon komolyan el kell ezen gondolkodni, és kívánom azt, hogy az életetek újuljon meg a hitben, Jézus Krisztusban, és gondolkodjatok ezen el, mit jelent nektek ő. Amikor az ember ezeken gondolkodik, ezért esik kétségbe akkor, amikor ennyien vagytok itt. Ezért. Mert akkor azok, akik nincsenek itt, azok nem tudom, miért vannak itt máskor, mondjuk vasárnap, mert a kereszténység nem vasárnapi misézés, hanem ezekről a kérdésekről gondolkodni. Eljutni a hitre. És ezekről csak itt lehet beszélni. Amikor valakinek erre nincs ideje, tudom, hogy én egy kicsit néha nagyon indulatosan reagálok erre. Azt hiszem, erre szokták mondani, hogy nem rátok haragszom, hanem miattatok. Mert kétségbe vagyok esve. És attól féltelek benneteket, hogy 10 év múlva azokat mondjátok, amikről beszéltem. Ez az egyik, a másik. Kétségbe vagyok esve magam miatt. Hogy én miért ezekre az emberekre pazarolom az életemet. Ezért is kétségbe vagyok esve. Tessék abba belegondolni,
hogy itt egy csomó embert én évekig tanítottam hittanra, aztán egyszer valami történik, és akkor a fele elmegy. Ez kétségbejtő ám nekem. No nem azért, mert elment. Ha ketten lennének, jobban beszélgetnénk két emberrel. Csak ez nem ilyen kérdés. Nekem azon kell elgondolkodni, hogy mire adom az életemet. Mert akkor olyanokra adom, akik örömmel meghallgatnak. Mert fontos, amit az ember mond. Ez ilyen kérdés is. Tessék ebbe így is belegondolni, és akkor egy kicsit el is vonatkoztattunk a személyektől, és hát vigyázz, hát ugye az ember, én erre rátettem az életemet. De én nem azért vagyok itt, mert nem tudok máshol lenni. Én rátettem az életemet. És hát nem kegyet gyakorol valaki, amikor eljön ide. Sok reagálásról tudok. Ismerem. És akiket tudom, néhány, aki nem ül itt, éppen múlt héten is volt néhány, aki miket mondott. Mert ő bátor, és ő mondja. Bátor. Bátor tökfej. Nyugodt lélekkel merem mondani. És azt hiszi, hogy ő most ettől lesz. Nehogy eltessék hinni. És még egyszer mondom, amit az elején mondtam, ez nem olyan kérdés, hogy a fülünk ügye. Mert nem azért hangzik el, ami elhangzik, hogy most az én fülemnek az tetszik, vagy nem tetszik, és hogy hallom. És nem olyan kérdés, hogy budapesti lehetőségem van, és elmegyek 20 templom közül, kiválasztom, ahova én most szívesebben megyek. Szabad. Csak a kereszténység nem igehallgatás. Ezzel kezdtem, a kereszténység közösség, egység megvalósítása, együttlét. Ezért nem értelek x-szer benneteket, amikor vannak barátaitok, akik vasárnap este, amikor vége van a szentmisének, jönnek ide. És itt jönnek ide hozzátok etyele-petyelézni. A barátaitok. Mise után. Tessék őket kirúgni. Főleg akkor, amikor olyanokról van szó, akik már évekig ide jártak közétek, aztán most éppen olyannya van. Ezek nem kereső emberek, akiket szeretni kell, mert valami jó, mert keresi az élet értelmét. Ezek cinikus lények. Ezek jellemtelenek. Hát tessék ezen gondolkodni, és titeket meg rontanak. Ide jön, mert nincs másút barátja. És ide jön barátkozni. Komoly dolgok ezek. Vagy megújulunk keresztény hitünkben, és a keresztény hitünk segítségével, vagy pedig. Még van egy kis időtök, amíg itt elücsöröghettek, aztán megházasodtok, aztán már semmire se lesz időtök általában. És aztán 10 év múlva esetleg szomorkodtok. Azt szeretném, ha boldogok lennétek. Most is, meg 5 év múlva is, meg 10 év múlva is, meg 20 év múlva is. És az ember csak a boldog Isten teszi boldoggá. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsáttunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Mielőtt elmentek, csak arra gondoljatok, ha például vasárnap ennyien itt lennénk a misén. Tessék erre gondolni. Isten veletek!